Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
A fájdalomról beszélgetünk Embe Isztin Dezső fájdalomspecialistával, Szökő Éva gyógyszerész egyetemi tanárral és Prezenszky Zsuzsa pszichiáterrel, onkopszichológussal. A hírek előtt arról beszélgettünk, hogy nem mindegy, hogy mikor ismerik föl azt a bizonyos tünetet, tehát például egy vastagbél daganatot. Az önmagunk iránti felelősséggel kellene most folytatnunk. Tehát mi az, amit egy 50 fölötti embernek önmagával szemben, az önmaga iránt érzett szeretetből és felelősségből meg kell tennie, akkor, hogyha valamilye fáj. És akkor is, ha nem fáj. De induljunk ki abból, hogy mit kell tennie akkor, hogyha valamilyen fáj. Tehát legyen ő először is, ez furcsa, amit mondok, önmaga házi orvosa, és lehetőleg balhézza ki azt, hogyha úgy érzi, hogy neki ott valami baj van, hogy foglalkozzanak vele. Tehát mit kell? Ki kezdi? Főorvos úr.
Nézzem. Én úgy gondolom, hogy ha valakinek még nem volt fájdalma, és valami jön, ahogy ön mondta, hogy 50 fölött, akkor nem követ el hibát, ha egy-két hétig megpróbál valami banális fájdalomcsapítót bevenni, és ez vagy segít neki, vagy nem. De én nem hiszem, hogy két hétnél vagy három hétnél tovább, ha az a fájdalom nem szűnik, akkor igenis forduljon az orvoshoz. Hát nyilván először a háziorvosához, és a háziorvosa majd eldönti, hogy ez egy olyan eset, amivel tovább kell menni, vagy milyen vizsgálatokat kell csinálni, vagy esetleg szakrendelésre, vagy szakorvosokhoz.
És ha úgy dönt a háziorvos, hogy ő majd ezt megoldja, és nem múlik el, akkor ne hagyja magát, és nyomja ki belőle, hogy menjen el egy szakrendelésre, Prezenszky Zsuzsa bólogat.
Hát igen.
Igen, így van. Az én tapasztalatom szerint mikor kell elkezdeni egy fájdalom kezelését azonnal. Tehát, hogy a fájdalom az, amivel élni nem szabad és nem érdemes. Ahogy itt a docens asszony célzott rá, olyan szinten rombolja a személyiség erőit, egyáltalán a megküzdést a fájdalommal, hogyha később akár szóba kerülnek is életmódbeli dolgok, amik esetleg csökkenthetővé vagy elhagyhatóvá teszik a gyógyszeres kezelést, ezt fájdalommal nem lehet elkezdeni. Tehát nagyon fontos megfogni a legelején.
De akkor miért van az, hogy természetesnek tartják azt szinte, hogy a beteg szenved? Hiszen nagyon sokszor fordul ez elő, és önöknek is van, feltételezem, rengeteg történetük, főleg daganatos, de nem csak daganatos betegeknél, hogy botrányt kell csinálni ahhoz sokszor, hogy az illető például kapjon egy morfintapaszt, amikor már nagyon erősek a fájdalmai. Hol rögzül ez, vagy milyen orvosi tudatban van ez benne? Itt két orvos is jelen van, az önében nincs benne, ugye? Embe Isztin Dezső azt mondja, az önében nincs, hiszen a fájdalom csillapításával foglalkozik.
Nézze, hát alapvetően Magyarország is aláírta az Európa Tanácsnak azt a deklarációt, hogy minden embernek joga van a fájdalommentes élethez.
És?
Tehát ez alapvető jog. Na most, és a másik pedig minden orvostól elvárható, most legyen az akármilyen iskolaorvostól kezdve, vagy kölyálba dolgozik, hogy alapvető dolgokat, tehát első segélyt tudjon nyújtani adott esetben, és ide tartozik többek között, hogy azért bizonyos jártassága legyen alapvető dolgokban a fájdalomcsapítás területén. Persze elsősorban nyilvánvaló a gyógyszeres területen, tehát ne hagyja a beteget még akkor se szenvedni, még két napig sem, de ugyanakkor gondoskodjon arról, hogy ha ő ez nem az ő területe, akkor irányítsa a helyre, ahol, és ez nem azt jelenti, hogy mindenkit azonnal a fájdalom ambulanciát, ez egyszerűen elképzelhetetlen, mert Magyarországon
hát kevés nagyon, fájdalom
nagyon kevés
van,
és
tudjuk,
fő teljes munkaidőben dolgozó fájdalom ambulancia gyakorlatilag az egy kezem is sok hozzá. Hát majdnem, uh-huh. Szóval abban nagyon kevés van, tehát ez lehetetlenség, de a megfelelő szakorvoshoz vagy szakrendelése elküldi, akkor azért biztos, hogy előbb-utóbb találnak rá valami megoldást. Az nem azt jelenti, hogy addig természetesen gyógyszerrel ne próbálkozzanak.
De miért rögzül akkor bennünk is, emberekben, akik nem orvosok, hogy nekünk bizonyos mennyiségű fájdalmat el kell tudni viselni? Szökőjében.
Hát erre nem tudom a választ, hogy eznek miért kellene természetesnek lenni, hiszen hát persze elképzelhető, hogy az első alkalommal a próbálkozás nem jár sikerrel, de tulajdonképpen a fájdalomcsillapító gyógyszerek is különböző erősségűek. Tehát itt is lépcsőzetesen lehet ezzel haladni, hogy...
És hozzászokni?
a legtöbb a gyógyszerekhez?
Igen.
Ez nem jelent igazán problémát. Ugye a hozzászokás a legerősebb, a morfin típusú opioid fájdalomcsillapítóknál lehet probléma, de a krónikus fájdalomtól szenvedő betegeknél pszichés függés nem alakul ki gyakorlatilag. Fizikai függés persze van, tehát a gyógyszer elhagyása az bizonyos körültekintést igényel, de pszichés függés nem jelent igazán problémát. Tehát ettől való félelem az hátráltatja a betegek megfelelő fájdalom csillapítását, és ez nagyon nagy baj.
Azt szeretném még kérdezni, hiszen ön gyógyszerészként nagyon sokat foglalkozik a gyógyszerek kölcsönhatásával is. Nekünk mondjuk, akik bekapunk egy bármit, most mondhatnék akármilyen fájdalomcsillapítót, elég széles a paletta. Ha a fejem fáj, ha a hasam fáj, ha a derekam fáj, tudom azt, hogy mit kell először bevenni. Mire kell figyelni? Az ember meddig tudja kvázi öngyógyítani magát ilyen fájdalomcsillapítókkal?
Hát az egyik, ami nagyon fontos, amit az előbb már a főorvos is elmondott, hogy körülbelül 7-10 napig érdemes, hogy a maximum, hogy próbálkozzon önmaga a beteg, ha ennél tartósabb fájdalomcsillapításra van szükség, azt mindenképpen orvosi felügyelet mellett tegye meg. A másik, hogy amit mi ezeket az egyszerű fájdalomcsillapítóknak, amit nevezünk, egyáltalán nem mellékhatásmentes gyógyszerek ezek. És a másik nagy probléma, hogy nagyon sokszor tulajdonképpen a lázcsillapító, a meghűlés elleni gyógyszerekben majdnem, hogy ugyanazok a hatóanyagok vannak, mint amit úgy gondoljuk, hogy egyébként a fájdalomcsillapítók. Tehát nagyon lényeges az, hogy a beteg is ellenőrizze, hogy véletlenül nem szed-e ugyanazon hatóanyagot tartalmazó különböző készítményeket, mert az egyiket úgy gondolja a lázcsillapításra, szedi a másikat a fájdalomra, a harmadikat a gyulladásra, fogfájásra, akármi. Tehát ezt mindenképpen ellenőrizni kell, hiszen főleg a paracetamol tartalmú gyógyszereknél nagyon lényeges, hogy a napi dózis a 4 g-ot semmiképp ne haladja meg, mert nagyon súlyos májkárosodást okozhat. A másik, a nem szteroid gyulladás csökkentőknek nevezett gyógyszerek együttes szedése is ugyancsak előnyt nem jelent, viszont a kockázatot fokozza.
Mármint az együttes szedése
az együttes,
nem jelent előnyt.
Így van, hanem a nem szteroid gyulladás csak itt kivéve a paracetamolt, az lehet az egyéb nem szteroidokkal, a nálunk népszerű algopirint lehet az egyéb nem szteroidokkal, de a nem szteroidok csoportjába sorolt gyógyszereket együtt nem, mert a gasztrointesztinális mellékhatások,
a
gyomorvérzések, a fekély kialakulásának az esélye jelentősen növekszik, hogyha ezeket tudatlanul is együttesen szedheti a beteg. És egyébként, ha nem is együttesen szedi, akkor is nagyon lényeges figyelni, a napi maximális dózist ne haladja meg ezen esetben sem. És különösen az időseknél nagyon veszélyesek lehetnek a nem szteroid gyulladás csökkentők.
Mert
ott a gasztrint, tehát a gyomor béltraktusban a vérzés, a fekély az sokkal nagyobb gyakorisággal fordulhat elő, tehát itt is azért kell többek között az orvosi felügyelet, mert a veszélyeztetett csoportban egyéb gyógyszert adnak mellé, ami egy gyomor védelmet nyújthat, tehát együttesen kell szedni a gyomor sósavtermelés csökkentő gyógyszerekkel, hogy ezen mellékhatás kialakulásának az esélye csökkenjen.
Non-szteroid gyulladásgátló szempontból 50 fölött mi már idősnek számítunk?
Hát inkább a 65 éves kor fölött van kimondott veszély.
Igen, de azért figyeljünk oda, főorvos úr.
Én nagyon örülök, hogy a professzornő ezt elmondta, mert nagyon sok baj van ezen a téren. Az előbb tetszett említeni egy gyógyszernevet, azt most már nem szabad kimondani, mert receptköteles lett, igen. Ugye metamizorról van
nem,
szó.
Igen.
Jó, csak
a hatóanyagot szabad,
ami egy rendkívül Magyarországon a legnépszerűbb fájdalomcsillapító volt, és ez tulajdonképpen véleményem szerint egy elnézést, a kifejezés, egy disztóság, hogy ezt receptkötelesítették, és ugyanakkor a professzornő által említett nem szóval gyulladás gátlók egy jó része ezek az ibuprofen tartalmú gyógyszerek.
Ezek mind recept nélkül ezek kaphatók, és orbaszájba lehet
és
őket
arról
enni.
Hallgatunk, hogy hány száz, ez nem vicc, hány száz ember hal meg Magyarországon évente nem szarul gyulladás gátló szedés szövődményeképpen. És itt nem csak a gyomor vérzésről és fekérről és gyomor perforációról kilukadásról van szó, hanem hányan vannak művesén nem szörgyuladás gátlók szedésének, mert tönkreteszi.
Például
a diklofenák, és itt tovább sorol, ibuprofen, bármelyik. Sőt, ugye jött, egy időben, egy pár évvel ezelőtt jött a nagy izé, hogy most már megvan oldva, mert jönnek az úgynevezett COX-2 gátlók, amelyek nem szörgyuladás gátlók, de nincs velük gyomor probléma. A vége az lett, hogy volt, amelyiket már kivonták nem is egyet a forgalomból, mert egyrészt az sem igaz, hogy nem okozott gyomornyálkártyák károsodást, de ugyanakkor ijesztően megnőtt a agyvérzések és az infarktusoknak a száma. Emiatt, Úristen. És most már kimondhatom a nevét például Vioxnak, mert már kivonták
pont
a forgalomból,
ez jutott az eszembe, hogy óriási
pénzt
az egész
fektettek bele, és már ott volt a piacon, és vissza kellett vonni. Igen. Na már most ezeket recept nélkül lehet kapni, és ugyanakkor pedig a metamizolt nem lehet, aminek lényegesen kevesebb a mellékhatása, és az a duma, hogy azért veszélyes, mert agranulocitózis okoz, ez egy az azt jelenti, hogy a fehérjéssel szám annyira lecsökken, hogy ugye nem tud védekezni fertőzéssel a szervezet.
Ez
olyan extrém ritkán fordul elő, hogy jófa már nem is érdemes róla beszélni, de ez volt a filozófia. Ez a gyógyszergyárak közötti verseny, hogy ki tudja ezt kilökni a másikat.
Ennek kapcsán mindenképpen beszéljünk meg, mert az influenzánál hihetetlenül sokszor van az, hogy az ember elrohan a patikába, és vannak ezek a nagyon reklámozott szerek, amiket az ember bedob egy pohár forró vízbe, fölpezseg, összekeverem, isteni, citromos, narancsos, stb. Íze van. Megiszom, innék belőle még néhányat, mert nagyon jó, és azt mondják, hogy elmulasztja az influenzát. És egyszer azt mondta nekem valaki, hogy pokoli veszélyesek.
Hát influenzát nem mulasztja el, maximum a lázat csillapíthatja. Vagy
ráadásul
ezekben vannak vitaminok is, igen. Zömében paracetamol tartalmú.
Tehát magyarul
a professzornőnek igaza volt, hogy a paracetamolra vigyázni kell, de az is igaz, hogyha fölismerik, az az egyetlen olyan analgetikum, aminek van antidótuma.
Mi csodája?
Ellenszere.
Ellenszere.
Tehát ki lehet védeni adott esetben, ha
amikor észre, az ember
ha
észre veszik,
de ha nem, akkor máját ültetés lehet.
Inkább a gyerekeknél van, inkább a gyerekeknél van
probléma. Igen, szóval ne üljünk föl ezeknek a recept nélkül kapható pompás szereknek, amiket orvaszájba lehet reklámozni.
Szerintem érdemes megkérdezni a gyógyszerészt, hogy milyen gyakran lehet szedni.
Már ha tudja,
de tudnia kellene, hogy 4 óránként, 6 óránként, 8 óránként, mert nem mindegy, hogy melyik hatóanyagról van szó, és hogy esetleg érdemes bizonyos készítményeket felváltva használni. Az előbb elmondottak szerint valamelyek használhatóak egyidejűleg, van, amit pedig nem szabad egyidejűleg.
A paracetamol az is baj, hogy különféle fantázia neveken van forgalomba. Na most ugye az van, hogy főleg gyerekeknél fordul elő az, ugye, hogy lázas a gyerek, akkor mama valamit otthon tart, bead neki egy kupot, amiben szintén van, nem csillapodik a láz, bemegy a szomszédhoz, az is ad neki egyet, más néven ugyanaz a hatóanyag, és akkor fordul az elő, hogy adott esetben mérgezés lehet, és ilyen esetben vannak az orvosi eltilatban legköszönve, szerencsére azért nem annyira gyakori. Szóval azért a paracetamolt én azért kicsit megvédeném, sőt a WHO elsődlegesen azt ajánlja első lépésként a nem szabadidők helyett, mert azoknak még több a mellékhatása.
De nyakló nélkül leszedjük, folytatjuk néhány perc múlva.